Füle vérzik, Fabricius úr. Csak talán nem, kérde Fabricius meglepetve. Sőt, el van vágva egy darabja. Fabricius odakapott az ujjaival. Az érintésnél érezte az éles fájdalmat, és megfestette pirosra a kezét. Görgei hozzálépett. Igen, sajnálom, hogy ilyen alkalmatlanságot okoztam. Fabricius mosolyogva nyújtotta kezét, melyet Görgei barátságosan rázott meg. Nem tesz semmit, szólt az előbbi vidáman. Van már a városban Sánta Fabricius? Az apám félszemű Fabricius. Tököli harcokban szúrták ki a jobb szemét. Lesz most egy csonka Fabricius is. Ne búsulj rajta, vigasztalta Blom. Hát, ha kinő, mint a szalamanderé, mire megházasodol. Mecséri ez alatt messzet kapart le a kertészház faláról. Porrá morzsolta az ujjai közt, és behintette vele a Fabricius fülét, hogy a vérzésnek gát vettessék. Nem szaladtak még az akkori emberek mindenért patikába. Aztán az is a szokáshoz tartozott, hogy a duellumnál kibékült felek együtt mutassák magukat a népek előtt. Minél fogva, Görgei átült a Blom szárnyára Fabricius mellé, úgy hajtottak be a városba. Útközben, mint rendesen, ilyenkor a párbaj lefolyásáról estek megjegyzések. Mulinék, Prím és Kvint vágásokról locsogtak. Báró Koppen válveregető csodálkozását fejezte ki egyben Fabriciusnak, a férfias türelmén, egykedvűségén, melyel a sebét veszi. Mégiscsak kemény faj, ez a száz faj, mondá, hogy annyi század óta idegenben sem tudott elpuhulni. Ugyan, kuzin, kuzin, ne tedd magad nevetségessé ezelőtt az úr előtt, gyúlt ki erre Blom. Mi az a tenger sima tükréhez képest? Tudod, mit láttam én itt ezelőtt néhány évvel, amikor olyan tacskó voltam, mint most te? Egy pár kurucot, karóba húzatott karaffa a plesznici erdő szélén. Ott ültek a karókon felnyársalva, és egykedvűen pipáztak. Vesszek meg, ha nem igaz. Hát hogy tudtunk volna mi itt elpuhulni? Görgei nem ismerte Blomot, kérdőleg nézett Fabriciusra, aki megértette a megrökönyödött tekintetet, és magyarul felelt rá. Vesszek meg, ha igaz. Különben jó fiú, és nem is mondhatni hazugnak, csak olyan egy kicsit, mint a nagyító üveg. Beérvén a városba, a megyeház előtt leszálltak. Görgei kezet fogván valamennyiükkel azt mondta Fabriciusnak. Legyünk ezentúl jó barátok. Hangja ellágyult, és dióbarna szemeiből melegség áradt Fabricius felé. Szeretném, felelte ez, és mintha valami bal sejtelem lepné meg, felhő vonult el homlokán. Szeretném, ha az Isten úgy engedné. De rég fiú, dicsérte meg Blom, amint eltűnt a megyeház kapujában. Az hagyta rá Fabricius. Örülök, hogy megismerkedtem vele. Koppen felkacagott gúnyosan. Hozzá kellett volna még tenni. Boldog vagyok, hogy a fülemet levágta. Már megint nem érted a dolgot, kuzin, cáfolta le Blom. Fabriciusnak többet ér ez a füllevágás, mint minden iskolai és egyetemi bizonyítványa, amit kapott és még kapni fog. Ő most már úr és bevégzett ember. Nem értem. Persze, hogy nem érted, soha meg se értheted. Mert német ember vagy, és könnyebb az óceán vizét átfesteni, mint ezt neked érthetővé tenni. De nénint dobolnak. Menjünk csak sebesebben. Csak ugyan dobszó hallatszott a főtér felől. Az utcai járók elők megszaporíták lépteiket. Akik ellenkező irányba mentek, visszafordultak, és a dobszó felé indulának. A kereskedők, iparosok kiálltak zöld kötényekben és puha sipkáikban a bolt ajtókba, hiszen ma nem valami közönséges licitációról vagy szabályrendelet kihirdetéséről lesz szó. Nagy események küszöbén állunk. A körös körülfekvő házak ablakai is nyiladozni kezdtek. Dacára annak, hogy a hideg bemegy. A tőkeház emeleti ablakán a szép csintalan tőkénél dugja ki csinos fejecskéjét. Mosolygós orcája kikeményített fodros fehér reggeli főkötőben olyan, mint egy papír staniczliba csomagolt piros rózsa. Blom felpillant az ablakzörgésre, leemeli süvegét felülről, mosoly és kecses fej billenés a felelet. Isten úgy segélye, nem győzöm, morogta javíthatatlan aglegény panaszos hangján. A két fiatal diák irigykedésére pályázva, ami neki alkalmasint jobban esett, mint esnének a megtörtént tények. Miklós úr ugyanis a nőhódítóknak ahhoz a nem ritka fajtájához tartozott, kik többre becsülnek egy kalandot, amely nem történt meg, de beszélnek róla, mint három olyan kalandot, amelyről nem beszélnek, de megtörtént. Sőt, alapjában véve nem is volt nőhódító. Az asszonyok nem bízzák rá magukat a dicsekvőkre. Gyanítani lehet, hogy igazi kalandjai se igen voltak, inkább csak a kérkedéseivel és különös kiszólásaival verte fel veszedelmesnek a saját becses személyét. Nem a nők szerelme, hanem a férjek félelme és a pajtások irítsége okozott neki élvezetet. A doboló hajdú bevégezte pálcikáival a tempót, s a beállott csendben bika hangon olvasta az őt körülálló sokaságnak. Adatik tudtára, akiket illet, Isten ő szent felsége akaratából, a Nemzetes Városi Tanács nevében. Először. Rendeltetik a néhai bíróért való fájdalmas érzésünkben, hogy az idei farsang a kalendáriumból deleáltassék, semmi nemű zajos vígságok és célakomák ne tartassanak. A vígságra ingerlő szerszámok, hegedű, duda, cimbalom, gitár vagy harmonika erre az időre otthon s mindenütt tiltatnak. Csak is a Stadtpfeifernek engedtetvén meg mesterségének gyakorlása. Másodszor rendeltetik, hogy mától számítva 8 nap múlva, amely ideig mindenki megszerezheti öltönyeit, Lőcseváros patríciusai, nemesei és minden renden levő polgárai, úgy szintén nejeik és hajadonaik, kivétetvén pusztán a közönséges szolgaszemélyzet, templomokban, nyilvános gyülekezetekben és bármely összejöveteleken, valamint egyéb közhelyen, úgy piacon, mint az utcákon, avagy nyáron a város kertjében, csupán fekete gyászoló ruhában mutatkozhatnak. Mindaddig, míg a nemesváros néhai bírájának kegyetlen és szomorú haláláért magának elég tételt nem veszen. Ezen ruhák, ezen fekete posztóba vont város emlékeztetvén és sürgetvén folyton és folyton minden egyes polgárt, hogy önérzetével, férfias büszkeségével, valamint a város méltóságával szemben még tartozásban vagyon. Aki pedig ez ellen vétene, 10-től 50 tallérral bűnhődik. Harmadszor és utoljára. Item tudtára adatik mindenkinek, hogy bíró uram temetése holnap délután 4 órakor történik a városházából. Jobb keze azonban elvágatván bebalzsamoztatik, és a város tanács termében üvegszekrényben lesz kitéve, hasonlóképpen emlékeztetésre és serkentésre mindaddig, míg elég tételét meg nem kapja. Hajlóbbak lévén őt, ősi szokásaink szerint egyelőre, inkább kéz nélkül tenni a földbe, mint sem üres kézzel. Mi helyest, Isten jó voltából sikerül nekünk a becsület fájáról leszakítani a megtorlásnak gyümölcsét. Az itt maradt kéz egy másodszori temetéssel fog a test mellé helyeztetni. Tőkéni mérgesen csapta be az ablakot, amikor a hajdu elhallgatva egy utcával odébb ment dobjával. Kezdte már érteni a hulik tegnapi szavait. Fabricius helyeslőn bólingatott. Ezt az egyet szépen csinálta a tanács. Blom azonban kifakadt. Eul, Banni, most már a harmadik városból teszik ki a szűrömet, vagyis innen én menekülök. Szent Isten, milyen unalmas fekete város lesz ez ezentúl. Akár mindjárt mehetünk csomagolni, kedves Konrád, hogy elköltözzünk valamerre. De hová? Menjünk talán Bélára. Szeretném látni azokat a szép lengyel asszonyokat, indítványozta a báró. Nem győzöm, Kuzi, nem győzöm már, ne kíván tőlem, felelte melankolikus hangon. Menjünk haza, Leibnizbe, az apámhoz.